Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, kertész Ricsi fiú, Richárdot. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Hello, köszöntök mindenkit.
Elkezdhetném itt sorolni, hogy igazából mi mindennel foglalkozol, de ugye te színész is vagy, műsorvezető is, rádiós műsorvezető is, stand-up humorista is, tehát elég sok mindennel foglalkozol már elég régóta. Azt gondoltam, hogy be fogom tőled kérdezni, hogy márod már el nekem, hogy igazából hova lehet téged így földrajzilag elhelyezni, mert ugye te vagy az Ibrányi Ricsi fiú.
Igen.
Aki dolgozott Kecskeméten,
igen.
Aki dolgozott Szolnokon,
igen.
Aki van Budapesten,
igen.
Hol vagy otthon? Hova tartozol? Ricsi fiú, hova tartozik?
Hát ilyen mozgóbüfé vagyok, tehát jövök, megyek. Igen, Ibrány a kötődés, valóban ott nőttem, ott nevelkedtem fel. Valamennyire, ugye ott voltak a nagyszülők, rokonság, nagyon sok minden odaköt, aztán jártam általános iskolába Pestre, aztán Szolnokra, aztán voltam Békés Csabán színháznál, voltam Kecskeméten színháznál, mint színész ezeken a helyeken, igen. Tehát, hogy így jövök, megyek, aztán a színházat is kicsit megúntam, nem tudom, erre már vannak ilyen a pszichológiában meghatározható fogalmak, akkor így nem gondolkodtam rajta, csak úgy meguntam, és akkor kerestem mindig valami dolgot, amitől izgalmasabbá válik az élet meg. Hát most már így felnőtt fejjel, már így azt gondolom, hogy valószínűleg azokat az utakat kerestem, ami nem a szüleim. Nem akarok gyárban dolgozni, nem akarok nyáron meggebedni. Én valami olyan szórakoztató dolgot akarok csinálni, amit élvezek, és apám mindig azt mondta, hogy csináld azt, amit szeretsz, úgyhogy néha erre, néha arra.
De minek volt köszönhető ez a sok költözés, ez a sok itt is, ott is levés, tehát igazából Nyugat-Magyarország egy része kimaradt ebből a felsorolásból, de miért kellett így ilyen sokat menni? Miért nem csak mondjuk Budapest és nem tudom, Szolnok volt egy-egy bázis?
Kicsit beletaláltál, a bázis az Budapest és Szolnok volt nagyjából. Édesanyám színésznő volt, és ő szerződött ugye színházhoz, Szolnokra, így kerültem egyébként vele Szolnokra. Ott voltam először gyerekszínész, ott tapasztaltam meg, hogy milyen egy színészházban lakni, milyen a felnőttek között felnőni egy kicsit ilyen színházbüfékben, milyen páholyokban aludni. Aztán mondom, hogy leckét írni, mert az ilyenekkel nem foglalkoztam, de belenéztem a színházba, igen, akkor már korán.
Mennyire volt veled egyébként könnyű anyukádnak, miközben mondjuk ő a színpadon próbált is, és te meg bebolyongtad a Szolnoki Színházat. Mennyire voltál mindig ilyen öntörvényű? Vagy nem. Ilyen magad fejed után?
Igen, tehát én voltam az a gyerek, akinek nem kellett időre hazamennie, mert ugye mindenki mondta, hogy 8-ra, 7-re, ekkor legyél otthon. Ugye édesanyám benn volt a színházba, 10-ig biztos eltartott, mire előadás, minklemosás, minden hazaért. Tehát én voltam az utolsó gyerek mindig, aki hazament. Tehát így lógtam, csavarogtam, és így egész jó gyerek voltam kamaszkoromig. Én ellátó voltam, hoztam a Hemóból kaját, vagy a színészbüfébe ettem, vagy valami, tehát hogy föltaláltam magam. Aztán a kamaszkoromért már azóta már bocsánatot kértem édesanyámtól, mert azért volt, hogy jobban elmentünk több napra bulizgatni, meg elvittük anyámék autóját, úgyhogy ők éppen valami turnén voltak, és akkor hát ilyen kisebb, apróbb malőröket elkövettem, hogy bementem az egy irányúba szemből, és akkor ez pont nem tetszett egy rendőrnek. Hát igen, igen, igen.
Mi volt a legnagyobb csínytevésed, amilyen nagyon bocsánatot kértél?
Hát például az ilyenek, hogy elmentem, ellógtam, tudtam, hogy nincsenek otthon, és akkor elmentünk. Jó, hát akkor hova menjünk, ugorjunk, hát Jászberénybe koncertre. Hát jó, van, de most menjünk haza. Hát figyelj, haveromnál buli van Győrben, és akkor hát akkor ugorjunk át Győrbe. Talán azóta már elévül, de igen, sokat vezettem jogosítvány nélkül. Tudom, igen, ez nem volt szép.
Az, hogy ott vagy a színházba, az nem adja egyből azt, hogy fel is kerülsz a színpadra. Tehát biztos, hogy láttak benned valamit, akik egyébként döntéshozói voltak annak, hogy ki léphet a színpadra és ki játszhat. Benned ki bízott, vagy ki támogatott ezen az úton?
Ez egy jó, a bizalom, szóba kapaszkodnék, mert igen, mert majd így végigviszek. Először Fodor Tamás rendezte a harmadik Richárdot Szolnokon, Kézdi Gyuri bácsi volt Gloster, és én voltam York herceg. Ez volt az első. Ilyen formál kiválasztás, tehát volt 60 gyerekszereplő, akiket így végignézegettek, és akkor ki kellett pár gyerekszereplő, és akkor az egyik közé kiválasztottak.
Hány éves voltál?
11. A bizalom, az meg sokszor találkozunk, szerintem nem csak én, más is, hogy ott van egy helyzet, mondjuk amikor főiskolára bekerültem, vagy amikor későbbi munkáimban valahol bizalmat szavaztak, akkor úgy arra, hogy rámentem, arra úgy akartam, az úgy nagyon motivált. Tehát valakinek a bizalma, még akár a nézők is, hogy jegyet vesznek és eljönnek most egy önálló estemre, az engem az motivál. Tehát, hogy az, ami engem izgat.
Ugye a színművészetére is szerettél volna bekerülni, igen. Helyette máshol végeztél végül.
Igen, tehát ott volt, nem bíztak bennem, ide a Budapesti Színművészeti Főiskolán, azóta már egyetem, és akkor Békés Csabán van egy ilyen alapítványi színészképző iskola. Oda nagy örömmel egy felvételi után fölvettek, és ott volt egy Karcok Ferenc nevű mesterségtanár, aki bízott bennünk, mindannyiunkban, akiket oda fölvettek, és szerintem egy csomóan ott megtátosodtunk. Aztán néhányunkból lett is valaki talán.
Nem akartad újra próbálni a színműt?
Még egyszer megpróbáltam, azt hiszem, ott ilyen harmadrostás voltam, és aztán utána elengedtem. Lehet, hogy a pestiek egy kicsit lenézték a mi iskolánkat. Mi pedig, akiket ilyen lenézettek voltunk, mi meg volt bennünk egy ilyen, tényleg? Na majd megmutatom.
Egyébként ez az elengedés, akkor én meg ezt fognám meg, hogy ez mennyire megy könnyen neked. Hogyha valami nem úgy sikerül, mint ahogy így első blikre kigondolod, mondjuk vagy másodjára sem, akkor így nem bajlódsz vele?
Javult a helyzet az elmúlt 40 pár évben, hát hogyne, eleinte bele tudtam halni. A bizalmatlanságban, meg a kudarcokban. Tehát én vagyok az, én indultam egy tehetségkutató versenyen, 30 évesen volt egy ilyen stand-up tehetségkutató verseny, és tudtam, hogy nekem ezt meg kell nyerni, mert úgy tudok valahogy egy torta szeletet kicsípni ugye ebből a média bizniszből. Akkor meg volt a gyerekem, egy éves volt, tehát ott hagytam a színházat, tudtam, tehát nekem pressure, csináltam magamnak jó nagy pressure-t hozzá, és kihirdették az eredményt, és nem én nyertem, és elájultam. De úgy egy ilyen eredményhirdetés közben, tehát most látsz mondjuk egy ilyen válogató műsort, bármilyen műfajban, és az egyik ember így kimondják az ítéletet, és így tuff, de nem úgy, mint a hölgyek, hogy így finoman így belehullva valakinek a karjába, hanem így ki a közönség közé, márványasztalok közé kizuhantam. Igen, tehát olyan szintekig tudtam elvinni a saját magam szétstresszelését.
Ez annyira érdekes, mert a te karakteredhez annyira nem passzol az, hogy te rá tudsz valamire nagyon stresszelni. Tehát, hogy igazából szerintem, aki megnézi a te előadásaidat, vagy meghallgat, vagy beszélget veled, azt látja, hogy itt van egy srác, aki könnyed, laza, ha jó, jó, ha nem jó, az is jó, igazából minden mindegy, és közben meg elmondod, hogy elképesztően rá tudsz egy dologra fókuszálni, és hogyha az nem jön össze, akkor gyakorlatilag lekapcsol a tested. Tehát, hogy nincs tovább.
Innen indult. Ezt meg kellett élnem ahhoz. Tehát ezeket a hatalmas, hát tájulásokat, több ájulás is volt életemben, tehát nem ez volt az egyetlen.
És mindig megelőzte valamilyen lelki trauma?
Na igen. Ezekből úgy nem tudom, vagy tanultam, és akkor szépen fokozatosan jöttem el, a 30-as éveim végére talán, vagy a 40 körülre, hogy igen, hogy el tudok engedni dolgokat, hogy nem stresszelek annyit a holnapon, valahogy lesz. Valószínűleg a nagy veszteségek kellettek hozzá.
Mik voltak azok, ami olyan, hogy mondjuk tudsz is róla ma már beszélni, és hogyha esetleg el tudod mondani, akkor hogyan sikerült túltenni magad a nagy veszteségeken? Lett valami módszered, ami beállt?
Hát, módszer lett-e, azt nem tudom, talán olyan lehet, mint a hagyma. Tudod, hogy a héjakról is szépen felépítkezett, egyszer csak valahogy a naív lelkem, a kicsit túlérzékeny belsőm, az így kicsit levédekezett, de belül még az, csak azért egy kicsit védekezik. Az első ilyen nagy trauma az az volt, amikor ellopták az autómat itt Budapesten. Ez is tudod, azért nagy nyomás, persze az ember pislant, jó van, ellopták, de évekig jársz, tizen évekig jársz valami vacakkal, dőlnek ki a kerekek alólad, mindig folyik orrán száján a valami folyadék belőlük, és akkor egyszer csak végre kölcsönkértem anyáméktól, meg minden, és na jó, akkor meghúzzuk magunkat, de most végre lesz egy, nem egy luxus autó, hanem egy használható, 3-4 éves, fél év után ellopták. És akkor az egy ilyen nagyon nagy mellbevágás volt, hogy ezek tárgyak. Tehát, hogy az ember rakhat tárgyakat, vagy vágyhat bizonyos dolgokra, meg minden, de egy pillanat alatt az is el tud tűnni, amire nem gondolt, hogy nincs, volt, nincs. És járkálhatsz a rendőrségre, próbálhatsz ismerőst, pénzt felajánlani érte, bármi nincs, kész, elfogadni. Elfogadni, ennyi a dolog. Aztán a következő ilyen súlyos trauma édesapám elvesztése volt, szintén így, hát beszélsz a az éghez, a csillagokhoz, ülsz az autóba, vezetsz, és azon gondolkodol, hogy ilyenkor szoktam vele mindig fölhívni és beszélgetni, és akkor most nem hívod fel, csak ülsz és beszélsz magadba. És akkor ezek a dolgok úgy megállítanak, úgy húznak valamit köréd. Aztán elvesztettem nevelőapámat, már amikor úgy oké, akkor a kisebbik lányom pedig diabéteses lett. Ez egy fél éve történt, vagy 8 hónapja történt. Hát azt megélni szülőként egy olyan sok hatás, ott állsz a kórházba, hogy egy gyerek fogja a kis ujjadat, egy doktornő, bár kedves és tapasztalt, de egy rutinszerű mondatot elmond, hogy a gyermeked innen kezdve egy gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálja, és néz rád a gyermek, hogy most akkor mi van. 7 éves, tehát azért már felfogja. És akkor egy ilyen helyzetből állni talpra, a gyerekben lelket tartani, a feleségben lelket tartani, összeállni, összerakni, úgy nagyon sok mindenről, hát gondolatban is lemondani, átállni egy teljesen más táplálkozásra, egy tudatos gondolkodásra, éjjel-nappal ébernek lenni és figyelni. Hát igen, formálja az embert az élet.
És mindeközben meg felmenni a színpadra is, és jó kedvet, örömöt, kikapcsolódást sugározni és adni azoknak, akik hasonló vagy a saját maguk életében jelentkező nehézségekből akarnak egy picit kiszakadni.
Igen. És ráadásul ugye olyan helyzetek is beugranak, hogy ha már itt egy rádióban vagyunk, én nekem volt egy nagyon jó mentorom is például, aki az egész stand-up pályámat így mondta, ő találta ki, egy rádiós szakember, Mikó Robertnek hívták, ő volt a Petőfi Rádiónak a programigazgatója akkor annak idején. És most augusztusban mentem be látogatni őt a kórházba. Azt nem mondom, hogy az utolsó mondatokat tudtuk megbeszélni, mert ő már nem tudott akkor beszélni, csak pislogni, talán még a kezét meg tudtam fogni. Mondtam, hogy akkor kimegyek, hozok egy üdítőt, és hát mire visszaértem, lehúnyta a szemét. Utána néhány óra múlva pedig fel kellett lépni.
Hogy tudtad ezt végigcsinálni? Mi ad erőt ezek után, az ilyen típusú történések után felmenni a színpadra és mosolyogni? Mert amikor valaki nagy veszteséget él meg, és akkor maradjunk most ennél, hogy legyen az, hogy elmegy egy szeretted, vagy egy barátod, akkor szerintem az ember haragszik a világra. Akkor haragszik még a napra is, ami másnap kisüt. Idegesíti a szomszédban a nevetés is. Nem, hogy én magam tudnék valamit adni magamból, ami most bennem sincs meg.
Hát nem nyújtottam egyrészt 100%-ot aznap este. Ezt is ugye el kellett fogadnom.
De ezt lehet, hogy te gondolod. Mert annak, aki hallgatta, lehet 100%
igen, volt. Igen, lehet. Én magamnak éreztem, hogy nem, ez nem az, amit... De nem is vártam el magamtól azt, hogy itt most ma hozzam életem legjobb formáját. Előtte, a fellépés előtt viszont beszéltem az egyik kollégámmal, összefutottunk, és de közvetlenül előtte, egy fél órával előtte, egy régi színész barátommal, és ő mondta, hogy hát igen, erre képeztek ki minket. Mi, amikor iskolába jártunk, és éjjel és nappal is csináltuk, és akármi volt, mi színpadra állunk. Mi szórakoztatunk, mi azokat a dolgokat, most tudom, hogy furcsa, hogy most félre lehet-e tenni, vagy nem lehet félretenni, teljesen nem lehet félretenni, de ott gondolom a színészek is, hát tudom, láttam kollégákat óriási veszteségek után, édesanyja elvesztése után föláll a színpadra és csinálja. De láttam én olyat is, hogy az Ergo Gida, műsorvezető voltam, lemullott a színpadról, és egy ilyen keresztvasra esett rá, alhassal, tehát ami egy hölgynek borzasztó le lehet, egy ilyen vidéki fesztiválon, így leesett, és odaugrottam, hogy néztem a mentőket, hogy hova fog futni, és a lány fölállt, és fölment a színpadra, és nyomatta tovább a koreográfiát. Igen, ez a rock and roll része.
És akkor utána, amikor lejössz a színpadról, akkor, amikor magadban vagy?
Hát azt tudom, hogy odafele az úton hazafelé, hát sírtam, hát igen, megjöttek a gondolatok.
Mennyire mered felvállalni egyébként az érzéseidet, akár magad előtt, akár mások előtt is? Szerintem ez is egy tanulási folyamat.
Szégyeltem sokáig. Ugye édesapám is, hogy fiam, hát fiú vagy, ne pityeregél.
Ez volt a mondás?
Igen, igen, igen. Aztán rájött középiskolában, hogy érzékeny ember vagyok. És akkor ez is zavart, hogy úgy ezt úgy hogyan takarja el az ember, pláne más férfiak előtt. De ez is olyan, hogy idővel így megjött, hogy talán nem is szégyellem annyira. Tehát úgy vagyok vele, hogy valószínűleg az érzékenységem vezet oda arra az útra, amit választok. Tehát azért vagyok azért csinálok ilyen munkákat, mert tudok érzékeny lenni.
Beszélgettünk a színházi indulásodról, akkor szerintem a következő állomás az maga a rádiózás az életedben. És aztán majd eljutunk a nevettetésig, amit egy picit érintettünk, de maradjunk egy kicsit a rádiónál, hogy ez hogyan jött az életedbe, ez mit adott neked. És érdekes, mert én azt gondolom, hogy aki egyszer rádiózik, vagy egyszer tévizik, azt megfertőzi ez a világ, nehéz ezt elengedni. Ez egy életforma egyébként, ez a média.
Igen, ugye főiskolás voltam Békés Csabán, és hát mindenből pénzt kéne keresni, és akkor mondták, hogy hát menj át Gyulára, ott van egy ilyen kis rádió, és ott lehet akkor reklámokat fölmondani, már nem tudom, 300 forintért, vagy 250 forintért darab, hogyha 2-3-at fölmondasz, akkor 3 doboz cigaretta ára mondjuk.
Hányat írtunk ekkor? Lentfeles években jártunk már, nem?
2000-ben végeztem, azt hiszem. Igen, tehát ez a 90-es évek vége. És akkor átmentem, és akkor az ABC-ben a löncshús 399 forint helyett, és akkor ezekből rengeteg ilyen reklám. Megcsináltam. Érdekes módon akkor kezdett el javulni az iskolában a beszédtechnikai jegyek. Többet használt egy rádióban való munka, meg odafigyelés arra, hogy hogyan használjam a számot beszédre, mint az, hogy az iskolában hogyan görcsöltünk rá arra, hogy most akkor kell mondjuk a helyzéket. Na mindegy. És akkor egyszer csak jöttek, hogy na, akkor lehetnéd egy kis műsort vezetni, apróbb cseprőbb munkák, ott Békés Csabán és Gyulán, és akkor utána elmentem Kecskemétre színházhoz, és akkor mindenképp kitaláltam, hogy én egy országos rádiónak a station voice akarok lenni. Ezt így a fejembe vettem, hogy nem igaz, hát az a legjobb munka, tényleg, elmondani a nagy linereket. És akkor elkezdtem járni. Az összes rádiót körbejártam Pesten, és akkor végülis a Szegő Tibi, akkor nem tudom milyen rádiónak volt, valahol a vezetője, és akkor mondta, hogy hát ő 3000 forintot tud adni egy reklámért. És az pont annyi volt, hogy 2 reklámot adnak egyszerre, akkor abból több pénzt keresek, mint amennyit üzemanyagra elköltök Kecskemétről Budapestig. De volt, amikor egyre hívtak, de akkor is mentem. Úgy voltam, hogy nem, én addig fogok menni. Aztán így kerültem rádiókról rádióra, ide-oda, rohanva, tudod, így Kecskeméten, próba után fölültem motorra, püf, fel Pestre, még sisakba rohantam be, akkor megállítottak, hogy a pizzafutár ez most kihez megy. Ne, és akkor így próbálkoztam is. Csak azt hiszem, hogy a Búzas Anyi vitte át a CD-n még a hangomat az akkor újra alakuló Petőfi rádióhoz, amihez aztán az átalakulás évében a Galambot választották természetesen, tehát ugye ott egy több rostán keresztül nem én lettem a nyerő, de aztán ő neki valami egy év után újra megújították az arculatát, és akkor választott ki engem már ugye a szünet előtt említett Mikó Robi bizalommal. Az ő bizalmának köszönhetően lettem akkor a rádiónak a Station Voice-a 9 évig. Az egy elég komoly idő, tehát ritkán húzza 9 évig.
De a te hangod most is ugyanolyan elképesztő, mint akkor. Tehát, hát, hogy hogyan tudod használni ezt most, tehát 9 év, az annak úgy ott vége, igen. Pont, és akkor?
Néha csinálok egy-egy felkérésre valami reklámot, vagy...
A löncshússal?
Nem, hát cégeknek időnként, de lényegesen kevesebbet és lényegesen kevesebbért, mint annó a fénykorban, ugye ma már AI-ja, bármi pótolható, akár a hang is, nem is biztos, hogy annyira fontos ma, akár a rádió hallgatóknak, akár bármilyen streamelt fogyasztónak, hogy az olyan minőségben szólaljon meg az a hang, vagy olyan érzékeny, mert egy kis készüléken hallgatja. De néha van egy-egy narráció is. Tudod, bármi az ajtózsanértól az épületgépészeti megoldásokig, bármi.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Most egy pici szünetre megyünk, Kertész Ricsi fiú Rihárddal beszélgetünk, de ne menjenek messzire a rádiókészülékek, mert mindjárt jövünk majd vissza.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.